Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Vendégünk Olaj Anett lelki gyógyító, és hogyha jól emlékszem vissza a mai beszélgetés témájára, akkor az abortuszon átesett nők, illetve a sikertelen abortusz után megszületett gyerekek lelki gyógyításáról lesz szó. Ha ez mind stimmel, akkor azt szeretném legelőször megkérdezni, hogy hogyan került ennek a témának a közelében.
Hát lelki gyógyítónak nem szeretném magam nevezni, mert nekem van egy személyes történetem, ami úgy éltem meg, hogy egy tanulságot is levontam belőle, vagy egy feladatot. Mégpedig azt, hogy az én történetem esetleg másoknak segíthet, vagy legalábbis elgondolkodhatja őket. És valójában ez az, amit végzek, hogy ha valaki meghív, akkor elmondom a történetem, és hát valóban elmondások alapján sok-sok gyógyulás történt ezáltal, de én ezt nem magamnak tulajdonítom, hanem Istennek. A történetem pedig nyilvánvalóan az abortusszal kapcsolatos. Volt egy abortuszom ezelőtt 18 évvel, és hát az ebből való csodálatosnak nevezhető gyógyulás az, aminek révén én aztán talpra tudtam állni, és el tudtam kezdeni beszélni erről az egész dologról, mert hogy az abortuszon átesett nők egyik legfontosabb jellemzője az, hogy még azok is, akik elvileg modern és haladó és rossz szóval élve talán feminista nőnek tartják magukat, ők is egy óriási szégyenként élik meg. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy szerintem az ember alapvető lelki alkotában ez úgy van kódolva, hogy egy nő, aki abortuszt él át, az egyben ezt egy takargatnivaló dologként tárolja el magában. Van, aki ezt persze nem vallja be, van, aki meg bevallja és úgy szenved, de a végeredmény az ugyanaz, hogy általában ez egy nagyon nagy titok övezi az abortuszt a családban. Tehát én nem tudom, akkor elmondjam esetleg a történetet.
Igen.
Jó. Nagyon boldognak mondható gyermekkorom volt, és nagyon tehát elég jól eleresztettek a szüleim, és nagyjából megkaptam mindent, szabadságot is, és anyagiakat, és alapvetően nem tartottak vissza túl sok mindentől, és nem is kaptam túlságosan vallásos nevelést sem. És hát ennek köszönhető, ennek is, és nyilvánvalóan jelen vallásaimnak köszönhető az, hogy aztán úgymond úgy egyetemista éveimre elszaladt velem a ló. Idézőben nagyon elkezdtem élvezni az életet, és elkerültem a szülői háztól, mert mi egy vidéki nagyvárosban laktunk, és felkerültem Budapestre, és akkor ez valahogy nekem egybe esett azzal, hogy akkor én itt aztán tényleg a korlátlan szabad életet élhetem meg, ahol senki nem szól rám, senki nem akadályoz ezekben a mai felfogásban nagyon-nagyon klassz élvezetekben, mint az alkoholivás, cigarettázás, bulizás, haverkodás, táncolás és ezek a dolgok, és ezt nagyon élveztem, hogy akkor úgymond kinyílt előttem a világ. Hát egyetemre jártam, és emellett nappali tagozatos hallgatóként filozófia szakot végeztem. Csak olyan munka jöhetett szóval, mert szerettem volna, tehát az az egy azért, hogy motoszkált bennem, vagy zavart, hogy a szüleim tartanak el, és szerettem volna megkeresni a kenyérre valómat, és hát ugye csak egy esti munka jöhetett szóba, és így elhelyezkedtem egy étterembe, egy nagyon menő étteremben voltam pultos, és aztán ott nagyon-nagyon kedvesek voltak a főnökeim, egy nagyon fiatalos csapat, akik gyorsan befogadtak maguk közé, és hát ez a bulizás az így meg két-háromszorozódott az intenzitása és a mennyisége. És aztán egy eléggé fékevesztett korszak kezdődött az életemben, felbomlott az a nagy első szerelmi kapcsolatom, ami még otthonról származott. És ebben az időszakban kaptam a régi barátaimtól egy meghívást egy szülinapi bulira egy vidéki házba, és akkor nagyon örültem, készültem rá, hogy akkor ott is megy majd a móka és a tánc. És elmentem, és ott találkoztam egy fiúval, akit ugye azért Szegedről végről ismertem, hiszen egy baráti társaság voltunk, de úgy valahogy a két szélén helyezkedtünk, tehát annyira sokat nem tudtam róla, azt hittem, hogy egyedülálló, és vele átéltem a életem első egy éjszakás kalandját, minden gondolkodás nélkül. És a buli végén, ez egy hétvégi házban volt, ahol jól látszott, amikor már elkezdett feljönni a nap, tehát annyira belehúztunk az éjszakába, hogy már pirkadt. És belépett egy lány az ajtón, akinek óriási pocakja volt, kisbabát várt, láthatóan nem volt messze a szülés pillanata. És akkor én ott a buli hevében ilyen nagy vidám alatt körbe kérdeztem a többieket, mert nem ismertem a lányt, hogy hát ő kicsoda. És akkor mondták, hogy ő annak a fiúnak a mennyasszonya, akivel én olyan jól éreztem magam aznap éjjel.
Hát ezt úgy diszkréten mondták, gondolom, hogy a hölgynek.
Mindenki zavarban volt borzasztóan, hiszen mindenki értette a szituációt, csak én nem. Én ugyanis tudtam a fiúnak erről, a barátnőjéről, de úgy tudtam, hogy annak vége volt, de hát persze leellenőrizhettem volna, de ezt nem tettem. És ott mondták, hogy egy hónap múlva körülbelül kisbaba születik, és esküvő is lesz emiatt. És akkor ezen egy kicsit azért úgy megbántottam, mert annyira azért még nem oltódott ki minden csíra a lelkemből, és azon rohantam. És akkor jól meg is betegedtem, megfáztam, mindenféle bajom volt, hetekig ott kezelgettem magam, sajnáltam magam, és természetesen a fiúval semmilyen kapcsolat nem maradt fenn utána.
Ezért a házasság megvett ott aztán?
Igen, igen. Tehát azt azért így nyomon követtem a baráti társaságon keresztül, hogy volt esküvő, és aztán megszületett a kisbaba. És hát ez is azért közre játszott abban, amit nyilván nem szeretnék másra tolni egy percig sem, hogy aztán amikor egyértelmű jelek alapján bebizonyosodott, hogy én is kisbabát várok, és ezt annyira ellenálltam ennek a ténynek, ennek az igazságnak, hogy a testem, ami egy óramű pontossággal működött addig, annak ellenére így elkezdtem mismásolni, meg így elnyomni, meg hazudozni magamnak, és mondtam, hogy hát igen, nagyon felfáztam, meg biztos ezért, meg biztos azért, hát igen, most van vírus, van azért, van hány ingerem. És így sikerült még tényleg hetekig hazudnom magamnak, pedig teljesen egyértelmű volt a dolog, hogy terhes vagyok. És aztán a barátom beszélt rá, hogy azért mégiscsak vegyek egy terhességi tesztet, aztán vettem, és annak se hittem, és aztán még kettőt vettem, és aztán ennyi bizonyíték kellett ahhoz, hogy azt, amit én nem akartam, amit el sem tudtam képzelni, hogy én, aki majd sok évvel később akarok gyereket, és addig még mennyi kaland vár rám, és mekkora világutazó leszek, és mennyi nyelven fogok beszélni, és sok pénzt keresni, és majd olyan férfitől lesz gyerekem és gyönyörű családom, akiben nagyon szerelmesek leszünk egymással, és minden szép és gyönyörű lesz. És hát ugye ez nem illett a képbe, tehát én tagadtam az egészet. De hát aztán el kellett hinnem ugye az egyértelmű jelek miatt, és hát ugye közben zajlott ez az eskü és a gyermekszületés, úgyhogy így több dolog miatt is gyakorlatilag semmi más nem hagytam, hogy eszembe jusson, mint hogy elmenjek abortuszra. Tehát udvarias voltam a fiúval, hogy el se tudtam kezdeni, hogy én bekopogjak hozzá, és azt mondjam, hogy hát tudom, hogy most született egy gyereket, de hogy itt van egy másik is. Udvarias voltam a szüleimmel, akiknek tudtam, hogy egy óriási szégyen, mert mi nem tudom, egy jól szituált család voltunk ott.
Ők tudtak róla a szüleim?
És nem tudtak, tehát el sem mondtam emiatt nekik. feltételeztem, hogy igazából végig se gondoltam, tehát le se játszottam más alternatívát, csak egyszerűen, és hát ez a másik, ami nagyon-nagyon jellemző az úgynevezett válságterhes lányokra, nőkre, hogy azóta már nagyon sokkal tudtam beszélgetni, hogy egy olyan pszichés állapotba kerül, aminek tehát teljesen logikátlanul tud cselekedni ilyenkor az ember, és ahhoz tudnám hasonlítani, ezt szoktam mondani, mint amikor az őzike vagy valamilyen vadállat csapdába esik, és hiába minden jobban szorítja a csapda, és tépi le a húsát, és mégis annyira egy ösztön van benne, hogy elfutni, hogy inkább megcsonkítja önmagát, mint hogy ott maradjon, és esetleg épebb maradjon. És valahogy ugyanez volt bennem, hogy azt éreztem, hogy nekem most a halálos ítéletemet írták alá ezzel a terhességi teszttel, az életemnek vége, én egy leányanya leszek, senki nem fog feleségül venni, boldogtalan lesz a gyerekem, mert boldogtalan az anyja, nem lesz munkám, tehát kész, vége mindennek. Tehát ennek a babának nem szabad megszületnie. És ugye Magyarországon az abortusz a magzat 12 hetes koráig legális, ami egy jó nagy csúsztatás egyébként, mert három indokra lehet hivatkozni, hogy miért nem akarja az anya a gyermekét. Az első, hogyha nem erőszakból születne, a második, hogyha van nagyon súlyos testi, bizonyíthatóan súlyos testi baja van a gyermeknek már méhen belül, és a harmadik pedig az anya súlyos társadalmi helyzetére, vagy nem is tudom, hogy van a megfogalmazás, tehát egy olyan semmilyen megfogalmazás, amiben aztán persze mindent bele lehet dugni, vagy gyömeszölni, és minden olyan lány, aki meggondolatlanul teherbe esik, az ebbe a harmadik kategóriába nyugodtan erre hivatkozhat a családvédelmi is beszélgetésen, ami ugye kötelező. Tehát az anya súlyos válsághelyzete, azt hiszem így van a terminus, és ebbe aztán minden belefér. Tehát nagyon könnyű elmenni abortuszt a Magyarországon a 12 hetes korig. Viszont ez a 12 hét, ez borzasztóan feszíti a válságterhes nőt, és igazából ez a másik, ami bénítja ilyenkor a gondolkodást, amellett, hogy önmagunkat bénítjuk.
Tehát, hogy szűk az idő, amin belül...
Igen, illetve, hogy van időkorlát. Tehát, hogy
kényszer.
Igen, tehát, hogy csak azt, egy idő után csak azt látja, hogy mindenki, aki nálam a honlapomon keresztül jelentkezik, csak egy dolgot lát a szem előtt, hogy nehogy túlfusson a 12 héten. Mert ugye van ennek egy procedurális része is, hogy el kell menni nőgyógyászhoz és családvédelmishez, aztán vissza kell menni, hogy biztosan jól döntötte, stb. Aztán még utána ő tűzik ki a műtét időpontját, tehát azért úgy telnek a hetek, és nagyon sok olyan e-mailt kapok, tehát elkésett a 12 héttel, és akkor most mi legyen, akkor most Ausztriába megyünk, ugye van most ez az abortusz turizmus, vagy nem tudom, hogy nevezzem, ahol hosszabb ideig végeznek abortusz, például a környező országokban, és hogy annyira erre fókuszál a nő, és annyira megkattan, nem tudok jobb szót, hogy igazából a dolog értelmén, meg azon, hogy mi zajlik most, és hogy mi is itt a döntés, azon szerintem nagyon-nagyon kevesen gondolkodnak el úgy igazából. És hát visszatérve a konkrétumokra, én bennem is egy idő után csak az dolgozott, borzasztó rosszul is éreztem magam, tehát én azóta 4 gyermeket világra szülhettem, de mindegyik terhességem első 3 hónapja az tényleg borzalmas volt, tehát nagyon-nagyon nagy rosszul értekkel, és hát itt is ezt éltem át, és ugye volt hozzá ez a lelki töltés is. És ezért, amikor elmentem ultrahangra a nőgyógyászhoz, akkor ő volt az egyedüli, aki föltett egy olyan kérdést, amitől úgy megdobbant a szívem, és ami úgy egy pillanatra meghőköltem tőle, hogy de hát ez egy egészséges szívhangú magzat, hogy nem gondolt rá, hogy mégis megtartsa. És akkor úgy emlékszem, hogy van az ember életében néhány olyan pillanat, amikor úgy érzi, hogy megáll az idő, és akkor most itt ez egy komoly kérdés, és én is megéreztem ezt egy percre, és aztán annyira ment ez az elnyomó mechanizmus bennem, és annyira rosszul is éreztem magam, hogy aztán mondtam, hogy hát doktor úr, én minél előbb szeretném ezt az állapotot megszüntetni, szépen vissza minden a régi rendbe, újra a régi rabócki anett leszek, és mert hogy akkor még a lánykori nevem van, ugye, és akkor hát szegény orvos legyintett, és aztán beírtam műtét időpontját. Tehát, hogy ez az egy volt, amikor egy picit úgy megsejtettem azt, hogy itt nem egy fókuszásra jelentkezem.
Ő szó szerint legyintett?
Hát nem legyintett, hanem a tekintetében láttam a lemondást. Nem volt cinikus egyáltalán, hanem láttam, hogy fölfogta, hogy itt nem nyitott elmével beszélget, hanem valakivel, aki teljesen bezárult, és nem akar gondolkodni.
Lehetett volna ott valaki, nem a fiú, hanem bárki, barátnő, vagy valaki, aki ha ott ebben a pillanatban megtámogatja, akkor esetleg mégis elállt volna? Tehát itt arra utalok, hogy a magány, ha kiegészülne ott valami társal, partnerrel, hogy ez segíthetne, vagy hát, önnel segített volna?
Nekem ez a vesszőparipám, amit azóta tanulságként leszűrtem. Soha nem jelenteném azt ki, hogy bárki, ha beszélgetett volna erről velem, akkor én biztos megtartom a gyereket. Amerikai felmérés azt bizonyította, persze itt is mondhatnak a lányok végül is, amit akarnak, de azért azt én magam is abban bizonyos vagyok, hogy a lányoknak a 98%-ig abortuszon átestek azt nyilatkozta, hogyha, hát főleg, hogyha az apa, de hogyha akár a szülők egy picit is, nem semlegesen, ilyen politikailag semlegesen, vagy akár ellenségesen állnak a témához, hanem támogatóan, hogy akkor segítünk, gondolkodjál rajta, szerintem jobb lenne, ha megtettenád, akkor azt mondta a 98%-a lányomnak, hogy akkor megtartotta volna. Én is ezt gondolom, de közben meg én tartottam ezt titokban, tehát hogy szüleimnek nem volt esélye se rá, vagy nyilván, hogy ezt föltegyék ezt a kérdést, vagy engem kísérjenek, hiszen
nem tudtak róla.
A legjobb barátnőm tudott róla egyedül igazából, ugye az orvoson kívül. De én azt gondolom, hogy és ez nem egy üres klisé szerintem, hogy ugyanaz a társadalmi közönösség, meg ez az elmagányosodás, ami annyira jellemző most minden területen az emberre, ugyanez öli meg ilyenkor a nő lelkét, és hogyha tudná azt, hogy nyithatna, vagy lenne olyan hely, ahova bemehet, és elmondja, és ott mondanak valami másfajta dolgot, vagy másfajta szemszögből beszélik át, mint ahogyan szokásos ma a családokban. Mert mindenhol az a maximum, amit sokan ilyenkor megkapnak, hogy hát lányom, ez a te életed, döntsd el. És szerintem ez nem az a téma, amiben semlegesek lehetünk. És hát én ugye bezárkozva be a titokba, lefixáltam az időpontot, és elmentem a műtétre. Ott sok apró dolog történt, ami nagyon-nagyon szépen lefestette a jelképeivel azt, ami zajlott, tehát egy ilyen majdnem lehulló penész volt, vagy ilyen beázás volt a
plafonon,
és azt néztem, és tényleg úgy éreztem, hogy ez én vagyok. És aztán nem tudtam, hogy olyan fajta altatást kapok, ilyen fél altatást, mert mindent hallok, és akkor már betoltak, ugye nem tudtam fölállni, meg nem tudtam kinyitni a szemem, de mindent hallottam, és a műszereket, és a hangokat, és akkor elkezdtem kiabálni, hogy itt valami nem oké, hogy állítsák meg, mert én mindent hallok, hogy adjanak egy erősebb szert. És akkor viszont nem volt olyan udvarias velem a doktor úr, és akkor mondta, hogy most már hagyjam abba, most már nem kiabáljak, ez így jó.
Érezni tetszett valamit közben?
Nem. Én nem, egész végig a menekülés volt, tehát lelkileg éreztem azt, hogy akkor ennek nagyon gyorsan legyen vége, és innen nagyon gyorsan el kell menni, úgyhogy idő előtt elmentem a kórházba saját felelősségre, és aztán ennek az is lett az eredménye, hogy felelőtlenül otthon bútorokat tologattam, mert festés volt persze pont, és akkor vissza is kellett mennem, mert nem bírt a szervezetem.
Ennél is meg annyit, hogy amíg tartott a, hát mondjuk a abortusz, hogy ez megkönnyebbülés volt, vagy semmi megkönnyebbülést nem érzett? Mit érzett az idő alatt?
Ürességet. Tehát úgy első blikre valószínűleg egyébként, aki elmegy abortusszal általában, és én is, így az első egy napban, vagy úgy hirtelen azt érzi, hogy hú, akkor ez jó, megkönnyebbülés. De nem egy boldog megkönnyebbülés, hanem hogy akkor, na ezt akartam, akkor megvan. És aztán, hát nagyon sokoknál már egyből elkezdődik a lelki furdalás, de azért ennek az a dinamikája, a ugyancsak statisztikailag kimutatott dinamikája, hogy jó pár évre rákezdődik el az önemésztődés belül. Tehát annyira elnyomja a nő, meg ugye sokan úgy élnek el abortuszt, ahogy én is, hogy évekkel később vállalnak aztán gyerekeket, akiket megszülnek, és ez indítja el a lelki furdalást. De hogy akár van, aki hónapokig is érezheti, hogy akkor ez egy jó döntés volt, és hogy kvázi megkönnyebbül, de azt senkitől nem hallottam, hogy boldog felszabadultságban töltött el utána való időt, hanem egy ilyen ürességet. Van
és azt nem bántam meg, hogy titokba tartottam?
Hát most már utólag igen, de akkor még akkor, utána akkor, úgy gondoltam, akkor, hogy nem, hogy ne, ez milyen jó, hogy nem derült ki. És hát az abortusz legnagyobb hazugsága az talán az, hogy ezzel, mondja magának a nő, visszaállítható minden arra az időpillanatra, ami előtt terhes lettem volna. És ez egy hazugság. Tehát ugye pontosan tudjuk, hogy az első másodperctől kezdve, hogy egy nő megfogan, olyan bonyolult és olyan erős biológiai, kémiai, fizikai folyamatok indulnak el a nőben, amivel elkezd anyává érni. Tehát testileg is, ugye nem kell beszélnem a mindenféle hormonális lelki viharokról, és hát az egész átalakulás, az egy örökre szóló és tökéletes átalakulás. Na most... tehát, hogy bocsánat, ezt miért is kezdtem elmondani, hogy...
Tehát nem lehet ugyanaz,
mint igen, tehát, hogy igen, kerülte. Nem lehet lenullázni. Tehát, hogy ez kitépik az emberből a folyamatot indukáló valakit, de a nő úgy maradott, hogy félig anya, testileg is, meg lelkileg is, ugye hát egyértelműen lehetnek testi szövődményei is, és nem tud úgy lezárulni azután olyan szépen, és lelkileg meg ugyanúgy megreked ez az egész. Tehát ez egy teljesen elfogadott pszichológiai dolog is, hogy azt, ha nincs ott szépen lezárva az íve, akkor ott egy átokosabb. Igen, igen. És hát én a szokásos addigi módszeremhez nyúltam, úgy kell csinálni, mintha akkor minden olyan klassz lenne, mint régen, mehet tovább az élet, mindenféle individualista tervekkel, és akkor nem kell senkinek erről beszélni, főleg nem magamnak, és akkor minden rendben lesz. És aztán, hát ez egy pár hónapig sikerült, és hát akkor még én nem tudtam, hogy deklaráltan is létezik az, hogy post-abortus szindróma, aminek körülbelül két oldalra tehető tünetfelsorolása van, tehát rengeteg utó hatása van lelkileg annak, hogy egy nő végül is megöleti a gyermekét. Akár alkoholizmus, öngyilkossági hajlam, pánikbetegség, ezek a durvábbak. De van az évforduló reakció, hogy a megszületendő gyermek kvázi születésnapján, vagy az abortusz napján különösképpen depresszív a nő, vagy valamilyen rítust csinál, és hát az önértékelési zavar az úgy alapvető szorongás, akkor a megszületett gyermekek túlféltése, alul gondozása, mindenféle verziók vannak, és hát nálam is ezek azért is szép lassan bekúsztak. Olyan párkapcsolataim lettek utána, amikre egyszerűen nem tudok a mai fejemmel sem magyarázatot adni, tehát nagyon kedves fiatal emberekkel, nagyon-nagyon reménytelen és megalázó kapcsolatokat próbáltunk összetapasztani, ami egyetlenben kudarcra volt ítélve, csak valami teljesen más miatt, nyilvánvalóan önigazolásul én ragaszkodtam ezekhez a kapcsolatokhoz. És hát ez így jó pár évig így tartott, és már tényleg kilógott a lóláb, hogy ez nem jó. És aztán elkezdődtek nálam rémálmok, és végülis ez volt a legegyértelműbb jel arra, hogy bennem az abortusz ez nem múlt el nyomtalanul, és nem egy mandulaműtét volt. Nagyon-nagyon sokszor egymás után azt álmodtam, mindig ugyanazt, rám bíznak egy kis babát, egy élő, hamvasbőrű, kis aranyos újszülöttet, aki már ezt érthetetlen, de egy hurkapálcikára van erősítve, de egy élő kis csecsemő, és egy borzalmas, szörnyű, fekete, átláthatatlan metropolis szélén állok, egy ilyen mély gödörben, ilyen sűrű, fekete füst gomolyog, és esik az eső, és ilyen minden ilyen nyúlós és büdös, és nem tudom. És azt mondják, hogy az a feladat, hogy át kell menni ezen a metropoliszon, ez a nagyvároson, és a kisbabát életben kell tartanom, és nagyon sok rossz hatás fogja érni, és nekem az a feladatom, hogy őt egész végig megőrizzem, és hát erről szól az álom a küzdelmeimről, ahogy tartom fölé az esernyőt, próbálom etetni, itatni, aggódom érte, és állandóan nézem, hogy mi van vele, és azt látom, hogy egyre kisebb, és egyre jobban összealszik, és egyre szürkébb, és láthatóan meg fog halni, és ebben a tudatban élem végig az álmot, és menjünk át a városon, és a végén mindig meghal. Mindig egy ilyen kis szürke mazsola lesz belőle, és hát ezt így átélni sokszor egymás után, és ez borzalmas volt. És azt azért már be kellett, hogy valljam magamnak, hogy ez nyilvánvalóan az abortusz hatása, de erre is úgy mondtam magam, hogy hát igen, ez most akkor ez egy ilyen nehéz dolog, de hát majd egyszer elmúlik. És hát nem annyira múlt el, tehát nyilvánvalóan ritkultak az álmok, erre már pontosan nem emlékszem, de ez engem nagyon kínzott, és nagyon, nagyon szörnyű volt. Amikor már fölismertem álmomban, hogy megint ez lesz, és végig kell élnem ezt a haláltusát, az borzasztó volt.
Idei kérdés, tetszik-e tudni, hogy fia vagy lánya született volna meg, illetve az álombeli baba milyen nemű volt?
Az álombeli babának a nemére nem emlékszem, azt szerintem nem is figyeltem, vagy realizáltam, de én egész pontosan tudni vélem, hogy nekem lányom van, úgy gondolom, odafönt a Mennyországban, és ez majd később valamelyes ki is derül, hogy miért. De már az elejétől kezdve én úgy éreztem, hogy ez egy kislány lett volna, én mondjuk egyébként is mindig nagyon szerettem volna, hogy legyen egy kislányom, tehát ha lehet így mondani, akkor a preferenciám az volt, hogy majd először lányom szülessen abban a szép egészséges családban, amit tervezgettem a jó pár évvel későbbre. És hát ennek a rossz korszaknak, a rémálmos és szörnyű kapcsolatos korszaknak az lett a vége, hogy aztán megelégeltem, és akkor egyik évben azt mondtam tavasszal, hogy én most semmilyen fiúval nem állok össze, és nem kezdek bele semmilyen bonyolult lelki történetbe, hanem meg akarok tisztulni, és hogy mindenki hagyjon engem békén, és most én magam leszek, és amíg ez nem tisztul ki belőlem, addig nem vagyok nyitott semmire, és hát aztán nagyon, nagyon humoros a gondviselés, hogy nagyon pár napra vagy hétre rá találkoztam a leendő férjemmel, akivel totális szerelembe estünk, és minden tervemet újra fölrúgta valaki, és hiába nem akartam kapcsolatba belemenni, egyszerűen hát nagyon, nagyon megszerettük egymást, és elkezdődött az udvarlás és a szerelem, és hát már a második randevunkon férjem ilyen gyönyörűen megfürödve, gyönyörű ruhában, vasárnap volt, mondta, hogy hát szeretne valamit kérdezni, én meg ott nem is értettem, hogy mi ez az ünnepélyes pillanat, és akkor megkérdezte, hogy nem mennék el vele szentmisére, mert hogy ő jár. És akkor én meg ilyen magasan felslitzelt szoknyában, meg ugye a régi stílusomban ott mondtam neki, hogy ó, hát persze menjünk nyugodtan, mert én a nagymamáimmal jártam templomban, én tudom, hogy ott mit kell csinálni, ott pénzt kell bedobni, meg térdelni, meg nem tudom. Én nem fogok semmit csinálni, ugye, mert hogy nem ez a meggyőződésem, de én ott leszek vele az ő kedvéért. És aztán így elkezdtem járni templomba, és valóban protestáltam, és ott csak ültem, bárki bármit csinál. És de aztán egyszer csak hónapokkal később egy ilyen óriási sírás jött rám mindig a szentmise elején, és azt kitartott a végéig, és így jártam templomba, és aztán egyszer csak fölnéztem a templom tetejébe, és úgy rájöttem, hogy odafentről figyel valaki, aki eddig egész életemben velem volt, és egy teljesen személyes kapcsolat van köztünk, és csak rám figyel, és nagyon szeret. És akkor hát ezt nevezem megtérésem pillanatának, ez csodálatos volt, és onnantól már nem a leendő férjem kedvéért jártam templomba, hanem meggyőződésből, és nagyon boldog voltam, és a családom is, hát a nagymamáim főleg. És hát ez aztán hozzájárult a gyógyulásomhoz nagyban, mert elkezdtünk jegyben járni, aztán esküvés, viszonylag hamar megfogant az első fiunk, Matyi, és hát akkor viszont egy egészen más attitűddel mentünk el ugyanabban a korban, tehát 10-11-2 hetes kisbabával a hasamban, elmentünk ultrahangra, és akkor ugye amikor az ember az első gyermekét várja, és ilyen nagyon nagy mellénye megy be, és boldog minden kis hírről, meg milliméterről, amit hall a nőgyógyásztól. És hát ez így is történt, és terveztük ugye a gyerekszobát, és a közös gyönyörű jövőt, meg a mindent. De közben, hogy ez véletlenül történt-e így, vagy a tudomány fejlődött azóta, de én az abortált gyermekemről ultrahangképet nem láttam, pedig hát készítettek róla, hogy akkor még nem volt szokás odafordítani, vagy az orvos direkt nem fordította, mert tudta, hogy fölösleges. Ezt nem tudom, viszont ugye már itt a várt gyermeknél jól láttam a képet arról a 10-11 hetes babáról, aki odabent lakik, és ez egy nagyon virgonc kisfiú volt, és teljesen kerek kis pocakja volt, és egy nagyon kis komplett ember, aki ugrált a méhembe, és láthatóan jó kedve volt, és kalimpált az összes végtagjával, és úgy integetett, és tehát egy szívbe markoló élmény volt számomra, és nekem igazából akkor esett le, nyilván tanultam biológiából, és elvileg tudtam, hogy odabent teljesen komplett kis emberke van a kezdetektől szinte, hiszen 6 hetesen már szívverése van, de nekem erről a képről esett le az, hogy nekem egy ugyanilyen gyermekem volt valaha, aki ugyanígy szerette az édesanyját meg az édesapját, és vágyott a közelségükre, és én őt kidobtam a méhemből. És akkor ez egy óriási pofon volt, és ez egy nagyon érdekes kettősséget indított el az életemben, hogy egy nagyon boldog várakozás, teljes 9 hónap, amivel vártuk a kisfiunkat, és egy egyre boldogtalanabb belső élet, amiben egyszerűen nem tudtam magyarázatot adni arra, hogy én hogyan fogok ezzel tovább élni. És hát ez egy elég nagy tudathasadás volt, aztán megszületett Matyi, és ne, tényleg határtalanul boldogok voltunk.
Egy pillanat a férjével megosztotta, mikor osztotta meg ezt a...
Hát majdnem a legelején, igen. Tehát még a megismerkedésünkkor én mondtam, hogy van egy nagy titkom, és ez is mennyire érdekes, hogy az ember elnyomja és tagadja, és bagatellizálja ezt a dolgot, és közben úgy, tehát egyből... Ahogy a fontos dolgokról elkezdtünk beszélgetni, ez volt az első, amit el akartam neki mondani, pedig hát egy óriási titok volt, tehát másnak nem beszéltem róla.
Tehát itt jön elő, hogy kellene valaki.
Igen, igen. És hát ő nagyon elfogadó volt, pedig hát ő katolikusként azért eléggé egyértelmű erről a véleménye, de nagyon-nagyon empatikus volt és előítéletmentes. És ez nagyon fontos szerintem.
Tehát megszületett Matyi.
Megszületett Matyi, és akkor hát egyre az ollónak a két éle az egyre távolabb került egymástól, tehát hogy hogy bennem tényleg, mint egy mérlekint a egyik pillanatban a határtalan boldogság, mert az ideális férj, az ideális környezet, az ideális gyerek és minden csodálatos, és a boldogságtól tudtam el sírni, a másik pillanatban meg egy vádló tekintetű kisgyerek, tehát hogy tényleg az a feltétlen bizalom, ami egy gyereknek az anyjával szemben van a szemében, hogy te vagy a legjobb a világon, és mindig újra és újra lejátszottam ezt magamban, hogy volt valaki, aki ugyanezt gondolta, és én őt eldobtam, és visszaküldtem, és hogy ő most mennyire szomorú lett, és akkor aztán elkezdtem ezt így szépen módszeresen felnagyítani magamban ezt az önostorozást, úgyhogy elkezdtem videókat nézni az interneten arról, hogy hogyan zajlik egy abortusz, és akkor hát így direkt válkáltam a sebemben, hogy akkor hogy halhatott meg, mennyi ideig fájt neki, miért tépték ki először, tehát úgy tényleg úgy direkt, hogy egyrészt önbüntetésként is, másrészt meg egyszerűen járkáltam, mint Ágnes azt, hogy mostam, de nem tudtam elszakadni a képtől, és hát ez egyre mélyebb lelki állapotba vitt engem, úgyhogy eléggé depresszív lettem, és aztán egy jó év múlva megfogant a második kisfiunk, és ugye én ráadásul biztos voltam benne, hogy egy kislányt vesztettem el, és jöttek a fiúk sor, és ezt is azért egy válaszként értékeltem, illetve közben volt egy betérésem, azt egyértelműen annak tudtam be, hogy én nem érdemelhetek már egy gyereket, se többet, hogy ő biztos, hogy azért halt meg, mert Isten elvette tőlem, hiszen én aztán tényleg nem érdemlem meg. Úgyhogy ezt is elég nehéz volt megélni, és...
Akkor már rendszeres templomba járunk?
Igen. És hát ez még a bűntudatot még jobban sűrűsítette, mert azért ugye elméletileg is próbáltam fölzárkozni a hitemben, tehát hogy képeztem magam, meg lelki gyakorlatokra jártam, és ahogy teológiailag is képzettebb lettem, már Isten felé sem tudtam elszámolni az egészet, nem csak a gyermekem felé. És hát aztán a második fiunkkal ugye ugyanúgy végignéztem a 47-et ultrahangon, és akkor az már úgy tényleg mondhatom, hogy betette a kaput, tehát annak a végére úgy kvázi klinikai eset voltam, rengeteget beszélgettünk a férjemmel róla, iszonyatosan sokat sírtam, mindenféle imádságokat, mindenféle vezetéseket kitaláltam, papokhoz jártam, gyónni, ugye pedig hát elvileg egyszer kell leragni a bűnt, ugye hitünk szerint, és de mégis oda jutott a házasságunk, meg a családi életünk, hogy én úgy ültem a játszó gyermekeim között boldogan mondjuk egy órát, és addigra annyira fölgyőtt bennem a sírhatnék, meg a depresszió, hogy aztán bezárkoztam, és akkor ott úgy éreztem, hogy tehát nem akartam magam megölni, de azt vártam, hogy jöjjön a halálom, mert én úgyse ebben az életben már biztos, hogy nem lehetek boldog, mert ez egy olyan tett, ami nem megbocsátható, tehát hogy mindenen túl lehet lépni, ezen nem. És ebben biztos voltam, és hogy temessenek el élve, és hogy nem. Tehát, hogy hiába van itt egy gyönyörű család, és ugye férjem mindig mondta, hogy igen, ezt elkövetted, de hogy most már megbántad, és most már a mostani családodra koncentrál, és próbált ugye a jövőbe mutatni, de azt mondtam, hogy ezen nem lehet túllépni.
És ez a belső önsanyagatásod a családi életre kihatott?
Hát abszolút. Tehát ugye a gyermekeimmel még valamennyire próbáltam titkolni, de nyilván ők is ezért érezték, és hát egyszerűen nem tudtam magam, tehát próbáltam tartani, meg úgy vinni a praktikus dolgokat, de lelkileg többnyire nem voltam ott, mert...
És akkor ezáltal a házasságban?
És aztán volt az a pillanat, igen, amikor a férjem mondta, hogy ő most már mindent megpróbált, ő érti, de hogyha én ezzel nem tudok valamit kezdeni, akkor úgy érzi, hogy ez rámegy a házasságunk is, mert hogy egy maga tehetetlen valaki vagyok, már mint olyan lelki értelemben, hogy nem igaz, hogy mindenről ezt kell, hogy eszembe jusson, és hogy na.
Tehát egy élő halott.
Igen. És hát ezt én is tudtam, és mondom, nagyon sok mindent megpróbáltam. A legfontosabbnak azt gondolom a magam szempontjából, amit nem hagytam abba a teljes reménytelenség közben sem, hogy imádkoztam és kértem Istent, pedig nem hittem benne, hogy erre kaphatok gyógyulást, de kértem állandóan, folyamatosan kértem azt, hogy valahogy segítsen. De mondom, nem hittem el. És aztán megfogant a harmadik kisfiunk, és férjem is nagyon szeretett volna mindig egy kislányt, és hát, de nagyon-nagyon örültünk a fiúknak boldogan, és aztán a harmadik kisfiunk voltam várandós, egy pár hónapos, 3-4 hónapos lehettem, és nekem minden terhesség alatt a derekam is nagyon-nagyon fáj a súlytól, és ilyenkor leszoktam feküdni, ágyra pihentetni a derekam, amikor már nagyon fáj, és így történt ezzel ebben a terhességemben, és nem aludtam, ez teljesen biztos, nem álmodtam, hanem ébren voltam, csukva volt a szemem, és egyszer csak megjelent előttem egy kislány, aki 8-9 évesnek tűnt, iszonyatosan gyönyörűen hófehér ruhája volt, ilyen vakítóan fehér ruhája, egy picit rám hasonlított, hosszú barna haja volt, nagyon-nagyon aranyos arcocskája, és fogta egy férfinek a kezét, aki egy 30 körüli férfi volt. Ez a férfi az nem szólalt meg egész idő alatt, amíg együtt voltunk, de a kislány ő beszélt, és mind a ketten egy olyan elképzelhetetlenül szeretetteljes, és minden hátsó gondolat nélküli megértést sugároztak felém, egy olyan nyugalmat, és egy olyan, hogy nem kell semmitől félni, és hogy nagyon, nagyon szeretnek, és elfogadnak, és pontosan tudnak rólam mindent, és mégis elfogadnak. Tehát egy nagyon felszabadító érzés volt, és hát a férfi csak ilyen szelíden mosolyogott végig, és ez sugározta, és a kislány pedig beszélt, úgy nem a szájával, de úgy gondolatokban beszélgettünk, és elmondta, hogy ő az a kislány, akit valaha abortáltam, és hogy hát ő átélte a fizikai halált viszonylag gyorsan. Hát ez nagyon érdekes volt, hogy az engem marcangoló kérdésekre mind megadta a választ, és mondta, hogy viszonylag gyorsan. De azt mondta, hogy utána ő egyből a mennyországba került, és akkor így elnevette magát, hogy hát a mennyországban nincsen szomorúság, hogy ő nem bánkodik és nem szomorkodik, mert hogy ő határtalanul boldog odafönt, és hogy ott van Jézussal. És viszont azért jött, mert van egyetlen egy nagy vágya még, amellett, hogy ő ott nagyon jól van, és nagyon-nagyon szeret engem, mint édesanyját. Hogy egyszer velem lehessen odafönt, hogy én is ott lehessek vele. És azt mondta, hogy ha így folytatom, ahogy most csinálom, akkor én nem lehetek vele. És hogy eljött, hogy azért jött, hogy megkérjen, hogy változtassak, és hogy tudja, hogy tudok változtatni, és hogy nagyon sokat imádkozik értem. És a földi családomat a saját családjának is tartja, és hogy sokat van köztünk, már nem érzékeljük úgy, és nagyon szeret minket, és hogy arra kér, hogy valóban és a szívembe fogadjam be Isten irgalmát, tehát amit a gyóntatószékben mondanak, hogy Isten megbocsájtott a bűneidet, menj békével, azt ne csak az eszemmel tudjam, hanem higgyem el. És azt mondta szó szerint, hogy Isten nemhogy megbocsájtotta a bűneimet, hanem már el is felejtette. És nekem ez volt az, amitől tényleg csettintésre, ha lehet így mondani, meggyógyultam. Tehát én akkor fölfogtam azt, és láttam rajtuk, hogy ők tényleg ezt elfelejtették. Mert hogy én azzal, hogy ennyire megbántam, úgymond kifizettem ennek az árát. És aztán még volt egy ilyen búcsú jelenet, hogy így átöleltük egymást, de az már egy olyan boldog pillanat volt, mint ahhoz tudnám hasonlítani, hogy a gyerekeimet az óvodába beadom, és hogy hát most igen, most elválunk pár órára, de hogy tudom, hogy mi egy összetartozunk, és mi egyek vagyunk, egy család, és hogy hamarosan találkozunk. És egy teljesen boldog búcsú volt, és aztán kinyitottam a szemem, és hát nem tudom, mint amikor szívet cserélnek az emberben, vagy egy 1000 tonnás kő leesik a hátáról. Fölálltam, és azt éreztem, hogy én nagyon egészséges vagyok, és nagyon boldog vagyok, és semmi bajom az életben, és hogy tudnék szállni, repülni, és hogy azt is tudom, hogy nekem ezt el kell mondanom, hogy azok a lányok, akik most esetleg babával a hasukban hasonlóan gondolkodnak, hogy én nem akarok senkibe gyereket beszélni, de azt értse meg, hogy ez egy élet-halál kérdés, amiről most ő dönt. És aztán így már aztán emberi észre gondolkodva, hát ugye gyorsan felhívtam a férjemet, és elmeséltem neki, és aztán így emberi logikával végig gondoltuk, és aztán létrehoztunk egy honlapot, az abortusz.hu-t, mert hogy arra gondoltunk, hogy aki manapság válságterhes lány, az inkább internetezik, és akkor ott megszólítani őket, úgyhogy ez működik, ez a honlap, ami krízisterhesekhez szól. És aztán, amit László hallott a rádióban, az pedig egy másik program, ami aztán azóta, én ezt még a gyógyulásnak volt egy utó időszaka, amikor azt is utol kellett magam abban élni, hogy tudjak erről másnak beszélni, és aztán először csak kisebb közösségekben egy-két embernek mertem elmondani, aztán egyre több mindenkinek, és aztán úgymond ez a nyilvános tanúságtevős időszakom, ez a Hungarióval, a Pécset kezdődött el, ami az ifjúsági világtalálkozóval egy időben zajlott, ahol már 250 embernek elmertem mondani. Pedig hát a szégyen az szégyen, tehát én a mai napig, amikor már teljesen gyógyultnak érzem magam, még most is ahányszor elmondom, úgy érzem, hogy az, aki engem hallgat, annak joga lenne engem iszonyatosan megvetni, hiszen egy abortuszt követtem el. De közben már a szívem meg már szabad, és gyógyult, tehát...
Egy pillanatra közbevágnék, ugye tetszett mondani az mesélni az áromról. Én egy... Ugye a racionális ember vagyok, de úgy gondolom, hogy az álom után talán nem kellett volna, vagy lehet, hogy rosszul értelmezem, tehát nem kellett volna ezt emberi ésszel megmagyarázni, hogy ez az álom miért volt. Jól értettem, hogy ezt próbálták a férjével értelmezni, tehát racionálisan, hogy mi volt ez az álom? Mert is szép az volt a lényege, hogy ezt úgy el kellett volna fogadni, hogy ez volt, van, és akkor lesz, tehát nem megmarad ugye ez az álom.
Akkor azt szerintem rosszul értette, vagy rosszul fogalmaztam, tehát mi az álmot egyáltalán nem értelmeztük, és ez nem álom volt.
Mert igen, erre nem derült fény meg, hogy elmondta a férjének.
Igen, tehát ott az átmenetben ezt nem
igen, volt. Rosszul mondtam akkor, tehát az álmot mi egyáltalán nem értelmezgettük, számomra egyértelmű volt, hogy a kislány az a lány, vagy az a gyermek, aki a méhemből abortáltam, és az is egyértelmű volt, csak ezt az ember úgy azért nehezen mondja ki, hogy ez a férfi pedig Jézus volt. Ez számomra egyértelmű. Tehát, hogy ez egy olyan valóság az életemben, ami erősebb annál, mint hogy mi most itt ülünk. Nem azért, mert hívő vagyok, hanem azért, mert hogy ezt itt tudom, tehát hogy átéltem, és ez nem álom volt. A férjemmel az emberi része az volt, és egyébként ez is érdekes, hogy nem egyből, hanem akkor így elkezdtünk erről beszélgetni, és aztán napokkal később, hogy én az is egy késztény volt, vagy nem emberi erővel okoskodtuk ki, hogy én mondtam, hogy én nekem erről beszélni kell, vagy én szeretném ezt másoknak elmondani. Ez volt a tény. Aztán, hogy ezt hogyan mondjam el, az volt az emberi okoskodás, hogy azt találtuk ki, hogy akkor ne az utcán szólítsak le lányokat, hanem hogy csináljunk egy honlapot, mert hogy akkor a fiatal lányok inkább honlapból tájékozódnak, mint hogy nem tudom.
Említette, hogy 4 gyermeknek adott életet, akkor a 4. terhesség az már végül is teljes boldogsággal zavartalanul. Zajlott,
igen, és ez nagyon... És én ezt is, tehát ez a történetem vége szerintem spirituálisan is, hogy mi mindig 4 gyermeket terveztünk, és aztán a 4. baba valahogy nem akart összejönni, pedig előtte mindig nagyon könnyen megfogantam, és hát olyannyira nem, hogy le is mondtunk róla, és akkor volt egy ilyen szomorúbb időszak, hogy hát de boldogok voltunk a 3-mal, és aztán teljesen véletlenül, vagy hogy mondjam, tényleg mondhatom, hogy véletlenül, ráadásul úgy orvosilag is volt igazolható oka, hogy miért nem nagyon tudok várandós lenni, és egyszer csak mégis megfogantam, és ez a kisbaba, ez 9 hónapig, ezt a nőgyógyászom állítja, hogy azért a mai, ráadásul elég modern gépei vannak, valahogy úgy tudott fordulni, pedig nagyon sokszor útra hangozzák el az ember 47 alatt, hogy sosem látszott azt, hogy milyen nemű. Tehát mindig meg szedett volna nézni, és volt, hogy azt is tudom, amikor már nagyon nagy, akkor érzi az ember, hogy fordul át, és hogy arra az egy napra átfordult, amikor útra hangoztak, és utána fordult vissza. Tehát, hogy direkt nem látszott, hogy milyen nemű, és hát azért, amikor megszültem, akkor de hogy egy kislány. És akkor hát nagyon nagy öröm megbeteljesül, és számomra, hogy lehet egy kislányunk is a három csuda fiú mellett, és én úgy érzem, hogy ez egy, megint csak egy válasz a gyógyulásomra, hogy még itt a Földön is kaphatok egy kislány, mert hogy talán fölfogtam azt, hogy mit kell tennem.
A jelenésben a férfira, akit Jézusnak mondott, ő hogyan tudná leírni?
Ez megint érdekes. Nem az a klasszikus, tehát ahogyan Jézus szokták ábrázolni, ez a váligérő barna haj, és nem tudom, ő nem teljesen így nézett ki az arca, nagyon hasonló, viszont minden szőrzete sokkal rövidebb volt, tehát a haja és a szakálla mindene rövidebb volt. És akkor egy ideig ez nekem kicsit gondot is okozott, hogy én tudtam, hogy ő az, de tehát egészen bizonyos voltam benne, de közben meg ugye nem hasonlított ezekre a klasszikus ábrázolásokra. És aztán teljesen úgymond véletlenül kaptam egy könyvet, vagy vettem, nem tudom, igazából Mennyország, aztán az a címe, egy kisfiúról szól, aki klinikai halálállapotába került Amerikában, valóságos kisfiú, most 10x éves, az apja protestáns lelkipásztor, és a kisfiúnak vakbél, tehát a béllezárodása volt, és deklaráltan pár percig volt klinikai halálállapotában, és aztán visszajött, és akkor olyan információkat kezdett el mondani a családjának, tehát megmentették az életét, amire nem volt magyarázat, tehát olyan rokonokról beszélt, és olyan fia, tehát a dédnagyapáról olyan tehát a dédnagyapáról úgy olyan leírást adott, amilyen fotót róla nem láthatott. És ez nagyon sok ilyen érdekes dolgot, de a legnagyobb végülis az aduásza, amivel aztán az apja elhitte, hogy itt valami érdekes dologról van szó, az, hogy elmondta azt, hogy neki van egy testvére, aki meghalt előtte egy nővére, és erről nem tudhatott. Tehát ezt a szülők titkolták, mert az egy vetélés volt, és senki nem tudta, még a barátok sem. És a kisfiú meg pontosan beszámolt arról, hogy van, és hány éves, és nem tudom. És ez a kisfiú, ez elég hosszan beszélgethetett Jézussal a Mennyországban, tehát ő ott járt, és ott angyalokkal is találkozott, és mindenfelé vitték, és Jézusnak azt hiszem a térdén ült, és ma pontosan nem emlékszem, tehát ő nagyon hosszan sokat beszélgetett, és aztán csináltak egy rajzot az ő leírásából, hogy néz ki Jézus, na és ő az én Jézusom is így néz ki. És van egy lány, egy festőlány, akinek meg rendszeresen vannak ilyen látomásai, vagy nem tudom, azt hiszem észt, de a nevét sem tudom sajnos. Ezt ez a kisfiú nyomozta ki valahogyan, vagy a apukája, nem tudom, hogy ő ugyanilyen Jézusokat fest, akinek mai nap is úgymond így látja Jézus sokszor, ez a lány. És tehát, hogy így mi hárman, vagy nem tudom, hogy lehet ezt mondani. Tehát én abban a fényképben ismertem fel azt a férfi alakot, akivel én találkoztam.
Arckifejezése, bőrszíne?
Minden nagyon hasonló ahhoz a Jézushoz, amit mi a festményeken látunk, csak a haja rövidebb, és egy kicsit ilyen modernom az egész ember, tehát hogy kvázi mint a borostás lenne, ilyen hosszabb borostája, vagy...
Nem tehát, a mai kor ember.
Igen, tehát hogy nem egy ókori arc, hanem egy mai jókép és nagyon-nagyon pozitív férfi, amivel egyébként így földön még nem találkoztam a tekintetéből sugárzó szeretettel, de hogy egy mai arc.
És ez a honlap működik? Vannak bizalommal a fiatal lányok, vagy asszonyok, mert tehát végül is házasságon belül is alakulhat, úgyhogy valaki úgy dönt, hogy nem tartaná meg a gyermekét.
Igen, működik a honlap, de azt azért be kellett látnom most már ugye 3 vagy 4 év működés után, hogy ez, hát ugye magamra is gondolhatok, hogy ez egy annyira szűk idő, és egy annyira nehéz betörni ilyenkor az ember, a nő gondolkodásába, hogy ez egy borzasztó nehéz műfaj. Tehát, hogy még ha odaig el is jutunk, hogy találkozzunk, beszélgessünk, stb. Általában, aki már hezitál, annak lehet, hogy én adom meg az utolsó lökést, hogy aztán akkor tényleg végig gondolja, és esetleg nem megy el. De aki meg ugye eldöntötte, annak aztán tényleg művészet felnyitni a szívét egy másfajta dologra.
És akkor ezek után a istenhívők vagy vallásos emberekké válnak, vagy pedig ateista módon élik tovább az életüket, vagy ezt már nem követi?
Tehát, hogyha valaki átesik abortuszon, vagy akkor mi lesz a hitével?
Igen. Mert gondolom, hogy a hit oldaláról próbálja megközelíteni.
Igen, hát én az a tapasztalatom, hogy aki vallásosnak vallja magát, az talán egy még nagyobb krízist él át lelkileg, de persze ezt így méricskélni egyébként nem érdemes, de...
Nem, ez mindenkinek abszolút a magánügye szerintem.
Igen, de én azt látom, hogy akkor ő nekik még van egy ilyen tudatos, ilyen dupla ostorozás az egész rendszerben, és hát úgy nekik talán még nehezebb, valahol könnyebb gyógyulni, és még erről mondanék egy mondatot, hogy van egy másik honlap, amikor már így tanúságot tettem többször nyilvánosan, akkor jött oda hozzám egy pszichológus lány, ezt már László akkor hallott ezt a dolgot, hogy van egy program, ami egyébként egy keresztény alapú program, 3 napos, ami végül is ugyanazt a folyamatot végigviszi a nőkben, mint amit én átéltem, csak hát egy kicsit lassabban és földi eszközökkel, de fantasztikus gyógyító ereje van, tehát ugyanolyan összetört, teljesen reménytelen, teljesen szétesett nők eljönnek péntek délután, és egy új remény, egy új életre való akarattal mennek el vasárnap, és hát tényleg csodálatos az átalakulás, ahogy végbe megy mindegyikőjükön. És azt úgy hívják ezt a programot, hogy Ráhel szőlőskertje, ez egy ilyen ószövetségi idézetből alakult, és egy amerikai pszichológus nő alapította ezt a módszert, aki felfigyelt, ő teljesen más úton indult el, írta a diplomáját anyagcsere zavaros lányokból, tehát akik bulimiások, anorexiások, mindenféle evési problémáik vannak, és felfigyelt arra, hogy szinte mindegyiknek volt abortusz, és akkor azt mondta, hogy hát ez hogy lehet, amikor ugye hát óriási, nagyon-nagyon kemény ellenállás van, főleg Amerikában, vagy harc, hogy tagadják a posztabortusz szindrómát, tehát hogy ez nincs, és nincsen utóhatása, és hogy ezt nem kell definiálni, meg ez nem létezik. Ugye a feminista mozgalmak, meg az abortuszklinikák, és a nő meg felfigyelte, hogy de igenis van összefüggés, és aztán ezt lekutatta, és akkor mutatta ki, hogy a posztabortusz szindróma az nagyon-nagyon sokrétű, és nagyon sok mindent okozhat a nőben. És hát az győzött meg, én mondtam, hogy nekem most már ugye 4 gyerekem van, mondtam ennek a lánynak, hogy én már nem szeretnék új programba fogni, mert örülök, hogy ezt a honlapot néha fölteszek rá valamit, meg fogadom a hívásokat, de hogy már másra nincs erőm. De aztán arra jöttem rá egy pár hónap elteltével, hogyha a nők abban az állapotban maradnak, ahogyan én voltam, akkor azzal nagyon sok más embernek teszik a környezetükben tönkre az életét, tehát a legfontosabb embereknek, akik nekik a legfontosabbak. Tehát családok mehetnek akár tönkre, mint ahogy én ezt tapasztalom is most, hogy már csináljuk ezt a Ráhel szőlőskertjét, hogy annyira tényleg, mint egy rohadt gyümölcs az egészségesek között, hogyha ezen ő nem tud túllépni, akkor megbénul az egész család. És hogy mennyire fontos a gyógyulása ezeknek a nőknek, és aztán így fogtunk ebbe a programba. Úgyhogy most a fókusz az inkább ezen van, mert ők aztán a lányok...
Ebből lehet pszichológiai eset is.
Igen, illetve hát ő majd a lányának, meg a barátnőjének, meg a szomszédasszonynak ugye nem mindegy, mit tanácsol, vagy mondja azt, hogy persze, menj el, mert azzal ugye próbálja magát önigazolni, hogy akkor mégis ez egy jó megoldás, vagy pedig azt mondja, hogy fiam, vagy lányom, ebbe bele fogsz betegedni, úgyhogy jól gondold meg, hogy, hogy mit teszel, tehát hogy ők, az ő véleményük nagyon fontos aztán a későbbiekben.
Mindnap hallottam egy rádió műsor, Dél-Amerikáról volt szó, és a kereszténységről, hogy tehát a különböző országok vagy kontinenseken, bár ugyanaz a hit, mégis bizonyos dolgokhoz teljesen másképp állnak hozzá. Ott arról volt szó, hogyha Latin-Amerikában megerőszakolnak egy nőt, akkor teljesen természetes az, hogy megszüli.
Igen.
Még akkor is, ha férje van, és nem a férje erőszakolta meg, hanem valaki más. Mert azt mondják, hogy az a gyerek arról nem tehet.
Hát hogy, ez így hogyan... is van. Igen, tehát ez így is van, bár ugye ezek nagyon-nagyon nehéz témák.
Világos.
Nagyon nehéz téma, akár egy beteg, egy egyértelműen beteg gyermek születése, akár egy ilyen erőszakból születendő gyermek, de ott van az óriási torzítás szerintem, hogy az abortuszt megoldásnak, tehát hogy nem az a megoldás az abortusz. Tehát hogy attól, mert ez egy nehéz ügy, attól nem ebbe az irányba kell elkezdeni gondolkodni, hanem ilyenkor jön megint csak a környezet ereje, meg a segítés, hogy akkor csináltunk erre a honlapra, az abortusz.hu-ra egy kis filmet olyanokról, olyan fiatal párokról, akik hasonló helyzetben voltak, mint én nagyon, volt, aki 18 évesen várta a babát egyetem, meg még éppen alig ismerték egymást a fiúval, stb. És aztán mégis valahogy úgy döntöttek, hogy megtartják. Nagyon vidám kis film, és hogy ott is például az egyik lány azt mondta, hogy hát ő katolikus létére elgondolkodott azon, hogy ezt így nem lehet. És aztán a fiú meg rácsapott a térdére, és azt mondta, hogy figyelj, valahogy leszünk, hát gondolj bele, milyen kis cuki lesz, meg valahogy megvesz. És ez a térdre csapás volt az, amitől a lányban megváltozott az egész, és azt mondta, hogy oké, vállaljuk be, és most azt mondom, a harmadik gyereküket várják, és tök boldogok.
Most egy csavarunk egyet ezen a latin-amerikai példán. Ugye maradjunk hazánkban, itt mondjuk a nem erőszak kapcsán másként gondolkodnak az emberek, vagy a lányok. Tehát, hogyha valakit itt megerőszakolnak, és egy kicsit még ezen is csavarunk, tehát valaki olyasmi, aki aztán még a lehető legrosszabb a számára, és megtartja a gyereket, megszüli, ez a trauma a tudatában, mert hiszen ez valahogy nagyon ütközik az ő szocializáltságával, ez mit okozhat, mit jelenthet? Rendben van, megtartotta a gyereket, megszülte, az a trauma nincs benne. Mit okozhat? Nyilván ezen csak tamáskodunk itt, mert egyikünk se volt ilyen helyzetben. Nem mit tetszik gondolni erről?
Hát én azt gondolom, hogy ma Magyarországon, tehát hogy borzalmas lehet, és hogy ebbe belegondolni is iszonyatos, és olyan nehéz bármit mondani ilyen könnyű lélekkel, hogy az ember ilyet nem élt át. De azt is látom, hogy Magyarországon azért egyre jobb a... Nem feltétlenül, de hát akár a pszichológusi szolgálat, de nagyon sok olyan gyógyító lehetőség van, akár mindenfajta gyászra, akár extrém esetekre, hogy meg kell keresni azt a szakszerű segítséget, aki kihozza őt ebbe az állapotból, mert én azt gondolom, hogy ebbe ugyanúgy meg lehet rekedni, és hogy ez valószínűleg, tehát hogy senkinek nem az a célja, hogy egy ilyen szörnyű helyzetben minden áron megszülessen a gyermek, és aztán tényleg anya és gyermeke között egy olyan feloldhatatlan horror legyen, amire ugye sokan abortuszpártiak mondják, hogy hát jobb lett volna, ha meg se szülte volna. Ez a rossz logika, vagy ez a rossz végkicsengés, de valóban, hogyha ő nem tud úgy ránézni a gyerekére, hogy ne az a dolog jusson eszébe, vagy ne az apa, akkor neki kell keresnie egy olyan módszert, vagy egy olyan szakembert, aki ezt belőle kigyógyítja, illetve hát ami nagyon fontos és nagyon szomorú valahol, hogy olyan érdekes, hogy tőlem is megkérdezték szerintem a családvédelmisek, és én is mindig megkérdezem, a hozzám forduló lányoktól, hogy, hogy jó, oké, te nem tudod vállalni, mindenféle akadálya van, add örökbe. Nagyon, nagyon sok meddő pár van manapság, és élnek halnak azért, hogy egy kisbaba nem firtatják, hogy honnan mi kisbabát örökbe fogadhassanak. És mi erre mindig a válasz, és én is én úgy emlékszem ugyanezt a választ, hogy én az én gyerekemet örökbe. Tehát tényleg olyan morbid ez a logika.
Tehát ha már felvállalta, akkor az ő...
Nem mond be a gyerekét.
Nem, hanem azt mondja, hogy akkor inkább abortusz, mint hogy örökbe adjam. Tehát ez egy ördögi logika, vagy hogy mondjam. Hogy a gyerekemet nem tudnám örökbe adni.
Tehát szülés után sem normális ez az anya, amit aki lemond a gyerekéről.
Hát ő is olyan lelki káoszban van, és hát...
Eleve a gyermek fogantatásánál nem volt az anyának tiszta az el. Legalábbis ami a családomban van tapasztalatból két esetben is, hogy az anya lemondott a gyerekéről, az egyik sem normális. Az egyikben mondjuk most van egy vágy, hogy szeretné a gyerekét látogatni, viszont ezt már a nevelőszülő nem akarja engedni, mert a gyereket lelkét teszi tönkre. És ugyanúgy kábítószerezik, alkoholista, agresszív, hát már idősebb, de a prostituáltak közé szívesen megy, próbálkozik, tehát semmiképpen nem tenne jót a gyereknek, hogyha láthatná, és most ébred benne az ösztön 40 éves kora után, hogy megismerje a gyerekét.
Hát én nem mondanék ilyet, hogy normális, nem normális, de nagyon szép történetek vannak arról, hogy egy gyerek az mindig igazítja a szülei hibáját, tehát hogy az édesszülővel találkozás, akár milyen is az édesszülő, az egy gyereknek egy létezésbeli alapvető dolog.
Nem minden esetben vitatkozom vele.
Hát jó, akkor amilyen történeteket én ismerek, és gyönyörű örökbefogadási történetek vannak arról, hogy mennyire egybe tud forni egy nem vérségi kötelékben élő család.
Az igen, de a vér szerinti anyával a találkozás az már nem. Tehát nagyon megkavarja a gyereknek a lelkét.
Persze, mert hát ez nagyon nehéz, ugye most kitolták ezt tehát amíg az anya meggondolhatja magát az örökbeadásra, aztán most már talán egy hónapig is, tehát hogy ez így nagyon nehéz lehet, de én azt gondolom, hogy még mindig százszor jobb, mint...
Én azt nem jutottam azt a részét, csak hogy erre egy nő nem képes. Tehát ha érdemélye van neki, akkor...
Hát nagyon sok nőt kényszerítenek. Én magam tudok több olyan esetet, hogy azt mondják, hogy nem mehetsz haza, akár a szülők, akár a férj, mondjuk van egy sokadik gyerek, és akkor kényszeríti arra, hogy elmenjen abortusz, és akkor van olyan ház, ugye, ahol megbújhatnak ezek a nők, és titokban kioldhatják a gyereket, és úgy adják örökbe. Hát mit tehet? Vagy fölrúgja az egész családi életét, meg házasságát, vagy így menti meg a gyerek életét. Tehát szerintem nagyon, nagyon nehéz szituációk vannak.
A gyerekei ismerik ezt a történetet, és ha igen, akkor ők milyen kommentet fűztek hozzá, vagy hogy állnak ehhez?
Hát én nagyon fontosnak tartom, hogy ez ne legyen titok nálunk, mert hogy a titok az öl, azt látom, de hát ők azért még elég picik, tehát a legidősebb még 8 éves. Úgyhogy én egy meseformájában elkezdtem bevezetni ezt az ő kis fejükbe, és hát teljesen képben vannak, tudják a nemét is, vagy a nevét, meg a nemét is, és hát így számon tartják, hát főleg nyilván a legidősebb fiú, ő már teljesen értelmes kérdéseket tesz föl, és tudják, hogy a mama butasága miatt egy nagyon gonosz lépéssel ez a kisbaba vissza lett küldve a Mennyországba, de azt is tudják, hogy ez feloldozás nyert, és hogy ő szeret minket, és megbocsájtott.
És most 100%-osan megszabadult attól a tehertől, ami évekig nyomasztotta?
Igen, teljesen.
Tehát 100%-osan.
Igen.
És mi mit szóltak hozzá a szülők, meg ők is megtudták?
Hát a bukám már nem olyan sajnos, tehát ő pont ebben a vésztelős időszakban a labortuszom után meghalt, és anyukámnak az utolsó között mertem elmondani, tehát az is ennyire érdekes, hogy már országvilág előtt szinte idézőben beszéltem róla, és ő neki még mindig nagyon nehezen, de aztán amikor végre sikerült és túlestünk rajta, akkor hát ő nagyon elfogadó volt, és nagyon köszönt, hogy elmondtam, és bátorított, hogy ezt csináljam.
Ez meg a házasságkötés előtt volt, hogy elmondta?
Anyukámnak? Nem. Nem. Tehát a gyógyulásom után mondtam el neki és mindenkinek.
Tehát az álom után, vagy az álom jelenés
után. Igen. És olyannyira vicces volt, hogy ugye tudta az én két vetélésemet, ami házasságon belül történt, és akkor azt mondja, hát most már akkor értem, hogy a gyerekek miért három gyerekért imádkoztam, mert nem értettem, mondtam nekik, hogy hát csak kettő, akik még úgymond mennybéli testvér, és aztán utólag hát megértette, hogy van még egy harmadik is.
Testvér nincsen? Csak egy gyerek volt?
Én? Nekem van két testvérem, van két öcsém.
És az a fiú, az apa lett volna, ő tudja?
Igen, ez is egy nagyon-nagyon szépen lezárult, hogy 18 évig, ha jól gondolom, nem beszéltünk egymással semmiről. Én tudtam, hogy ő megmaradt abban a családban, ennek örültem. De én úgy gondoltam, hogy aztán valószínűleg, hogy ez egy kompromisszumos házasság lehet, és hogy nem biztos, hogy boldog, még nem tudom, így kitaláltam egy történetet róla. De nem kérdeztünk egymásra, és aztán egyszer csak kaptam tőle egy életjelet, és találkoztunk, és kiderült, hogy neki három lánya és egy fia van, tehát nagyon vicces az is, és hogy ő évekig nem tudta, hogy nekem abortuszom volt. Én valahogy meg voltam győződve, hogy az én barátnőm, vagy valahogy a baráti társaságon keresztül ez mégis eljutott, mert azért az ott elég év is volt meg. És én biztos voltam benne, hogy tudja, és aztán kiderült, hogy évekig nem tudta, és aztán egész véletlenül kiderült számára is, hogy ő gyakorlatilag ugyanazt az útat egy kicsit bejárta, mint én. És amikor találkoztunk, én előtt boldogtó ideges voltam, még nagyon felépítettem egy dolgot, hogy akkor ő mennyire mérges lehet rám, hogy én erről beszélek, meg az ő engedélye nélkül, meg hát alapvetően abortuszra is az ő engedélye nélkül mentem, tehát hogy az egészért lehetne szemrehányást tennie nekem. És aztán találkoztam egy fantasztikusan nyílt lelkű emberrel, aki elmondta, hogy ő nagyon boldog a házasságában, ennek nagyon örültem, és hogy látja, hogy mit csinálok, és hogy bátorít, és hogy elnézést kér, és hogy bocsánatot kér, amire ezt tette, és hát olyan nagyon, nagyon jó volt, én tökéletes. Igen.
Ott fontos volt, hogy bocsánatot kért, mert én amíg tetszett a történetét mesélni, bennem a gyógyulás egyik útjának az ötlött fel, hogy bocsánatot kérni attól a magzattól, akit elvett, tehát hogy így jutott volna el egy ilyen belső lelki feloldódáshoz.
Igen, hát én folyamatosan bocsánatot kértem azokban a sírós időkben, tehát én állandóan azzal voltam elfoglalva, hogy ő nagyon szomorú lehet, és hogy tehetném jóvá. A fiú, hogyha ez volt a kérdés, ő nem vallásos, de valahogy így próbáltam neki átadni azt, hogy őt is szeretik, és hogy ugyanúgy föloldozhatja magát, vagy hogy mondjam, ezt az önmagára haragvást, ezt abba hagyhatja, és szerintem valamilyen módon ő ezt be tudta építeni a kis rendszerébe, tehát azt gondolom, hogy ő is így átélte valamelyest ezt, hogy ez most már így van, jó.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eltetszett jönni, és hogy ilyen őszinte nyíltsággal megtetszett osztani velünk a történetét, és boldog családi életet, és rengeteg unokát kívánok.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Köszönöm.